Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Kedves gyülekezet, kérem, hogy nyissuk ki Bibliánkat Jeremiás könyve 31. fejezeténél, és a 21. verset olvassuk el közösen. Tehát Jeremiás könyve 31. fejezetéből a 21. vers a következőképpen hangzik. Rendelj magadnak útjelzőket, rakj útmutató oszlopokat, vigyázz az ösvényre, az útra, amelyen mentél, jöjj vissza Izraelnek, leánya, jöjj vissza ide, a te városodba. Kedves gyülekezet, ezt az igeverset szeretném, hogyha ennek is inkább csak az első felét, hogyha közösen átgondolnánk, és végigvennénk azt, hogy milyen tanácsokat ad ez, milyen tanácsokra utal ez, amit nekünk az életünkben követnünk kellene. Magáról erről az igehelyről, úgy bevezetésképpen szóljak néhány szót a környezetéről, illetve arról a történelmi háttérről, amelyben ez elhangzott. Röviden azt mondhatom, hogy Izraelnek egy igen válságos korszakában mondta el szavakat a próféta. Úgy belső válság, mint külső válság jellemezte ekkor az Ószövetség népét. Ugye belülről azt jelentette a válságot, hogy valami iszonyatos hitehagyáson estek át. Tulajdonképpen ez a korszak volt Jeremiás próféta kora Izrael hitehagyásának a mélypontja. És ennek megfelelően jelentkezett a külső válság és a külső fenyíték, a történelmi fenyíték, ugyanis a babiloni hadsereg már ott döngette Jeruzsálem falait, Jeruzsálem kapuját, küszöbön állt a babiloni fogság, ugye ahova az izraelitákat 70 évre hurcolták el. Tehát mondom, egy igen válságos korszakban szólalt meg a prófétának ez a felhívása. Hadd olvassam fel egy kicsit tágabban is a bibliai szöveget a 31. fejezetből, tehát a 15. verstől újra olvasnám, hogy lássuk azért mégis, hogy mi minden volt jellemző akkor, amikor a próféta ezeket az egyébként bátorító szavakat mondta Izrael népének. Tehát újra olvasnám a 15. verstől. Ezt mondja az Úr, szó hallatszott Rámában, sírás és keserves jajgatás, Ráhel siratta az ő fiait, nem akart megvigasztaltatni az ő fiai felől, mert nincsenek. Ezt mondja az Úr, tartsd vissza szódat a sírástól, és szemeidet a könyhullatástól, mert meg lesz a te cselekedetednek jutalma, azt mondja az Úr, hiszen az ellenség földjéből térnek vissza. Jövendődnek is jó reménysége lesz, azt mondja az Úr, mert fiaid visszajönnek az ő határaikra. Jól hallottam, hogy panaszkodott Efraim, megvertél engem, és megverettettem, mint a tanulatlan tulok. Téríts meg engem, és megtérek, mert te vagy az Úr, az én Istenem. Mert azután, hogy megtérítettél engem, megbántam bűnömet, s miután megismertem magamat, combomat vertem, szégyenkezem és pirulok, mert viselem az én ifjúságomnak gyalázatát. Avagy nem kedves fiam-e nekem, Efraim, avagy nem kényeztetett gyermeke, hiszen valahányszor ellene szóltam, újra megemlékeztem ő róla, azért az én belső részeim megindultak ő rajta, bizony könyörülök rajta, azt mondja az Úr. És most következik az alapigénk újra. Rendelj magadnak útjelzőket, rakj útmutató oszlopokat, vigyázz az ösvényre, az útra, amelyen mentél, jöjj vissza Izraelnek, leánya, jöjj vissza ide a te városodba. Kedves gyülekezet, milyen tanácsot ad Izraelnek alapigénk, és hát Izraelen keresztül nekünk magunknak is, a viszontagságok közepette. Azt olvastuk, állítson mindenki magának útjelző oszlopokat, útmutató oszlopokat. Hogyan mondanánk ezt más szóval ma? Ugye így mondhatnánk, tájékozódási pontokról gondoskodjon mindenki, gondoskodjunk mi is, helyzet meghatározó pontokat, olyan útjelzőket, amelyek segítenek nekünk a helyzetünk meghatározásában, a tájékozódásban. Nyilván átvitt értelemben szerepel ez az utalás, nem arról volt szó, hogy a Babilonba vezető utat, amelyen elhurcolták Izrael népét, az kellett volna oszlopokkal kijelölni, hogy visszataláljanak, hanem lelki jellegű tájékozódásra hívott itt fel a próféta. Hiszen hasonlóképpen, ahogy nekünk a térben tájékozódni kell, például ugye Bozsván többen jártunk, ugye kirándulni szokás, és látjuk, hogy a fákon fel vannak festve a turista útvonalak jelzései, nehogy eltévedjünk ott az erdőben, a hegyekben. Tehát hasonlóan, ahogy ilyenkor tájékozódunk a térben, ugyanúgy kell nekünk lelki értelemben is tájékozódnunk, lelki, erkölcsi dolgok között is el kell igazodnunk, nem szabad eltévednünk. És ugyanúgy a lelki, az erkölcsi tájékozódás közepette is útjelzőkre van szükségünk, útmutató oszlopok felállítására. De egy kicsit tekintsünk ki arra, hogy hogyan mutatja be közelebbről is a Biblia ezt a lelki jellegű tájékozódást, és hogy az ember állítson magának-e lelki jellegű tájékozódása közben is útjelzőket, útmutató oszlopokat. Néhány igehelyet szeretnék felolvasni, illetve felidézni, illetve bibliai történeteket arra nézve, hogy lássuk, hogy valóban nem új a felhívás itt Jeremiás könyvében, hanem nagyon is a korábbi időkben is volt erre példa, tehát nagyon is alkalmazták ezt a fajta útjelző állítást, lelki jellegű tájékozódás terén az ószövetségi hívők. Elsőként talán Mózes első könyve 31. fejezetéből az 51. 52. verset idézném fel. Ez itt Jákobról szól, aki a következő céllal, majd figyeljük meg a szakaszt, tehát Mózes első könyve 31. fejezetéből az 51. 52. vers. És mondta Lábán Jákobnak, íme rakáskő, és íme ez emlékoszlop, amelyet raktam én közöttem és te közötted, bizonyság legyen ez a rakáskő, és bizonyság ez az emlékoszlop, hogy sem én nem megyek el a rakáskő mellett te hozzád, sem te nem jössz át én hozzám a rakáskő, és ez emlékoszlop mellett gonosz végre. De tehát figyeljük meg mindjárt itt az első igehelynél, hogy egy tényleg egy fizikai, egy kőből rakott emlékoszlop, de már is lelki jellegű tájékozódást szolgál, ugyanis gondoljuk el, hogyha valamelyikőjüknek mégiscsak eszébe jutott volna, hogy gonosz szándékkal menjen el a másikhoz, és útközben elhaladt volna ez az emlékoszlop mellett, akkor mindjárt ugye, mint az éjszakában a villám csapás, olyan fényességgel kellett volna a lelkébe hasítania, hogy milyen fogadalmat tett, hogy nem megy át egyikőjük a másikhoz azért, hogy gonosz tegyen a másiknak. És mondom, sok további példát olvashatnánk a Bibliából, inkább csak a saját szavaimmal idéznék fel néhányat, például még mindig Jákobnál maradva, ugye arra is jól emlékszünk, hogy amikor Jákob azt a híres álmot látta, amit Jézus Krisztus aztán vissza is idéz a későbbiekben, ugye az új szövetségben, amikor ugye Jákob egy égigérő létráról, lajtorjáról álmodott, amiről Jézus aztán azt mondta, hogy az ő maga. Tehát akkor is azt olvassuk, hogy amikor Jákob felserkent, oda is egy emlékeztető jelet tett, egy nagy követ állított fel. Ugye megint csak a lelki jellegű emlékeztetés, tájékozódást szolgálandó. Aztán, amikor Izraellel Isten szövetséget kötött, a törvényadás után arról olvasunk, hogy 12 oszlopot állítottak, ugye Izrael törzsei száma szerint, hogy megint csak emlékeztesse őket ez a fizikai jelzőoszlop arra, hogy milyen szövetség köttetett Izrael és az Úr között, és hogy emlékeztesse őket a saját kötelességükre, a saját vállalásukra ebben a szövetségben. Aztán még egy nagyon érdekes példát szeretnék megemlíteni, ahol szintén ilyen fizikai emlékeztetőket emeltek. Nem tudom, hogy emlékszik-e a gyülekezet, hogy amikor a Jordánon átkeltek, ugye a honfoglaló zsidók, akkor mit kellett magukkal vinniük a Jordán medréből? Ugye 12 követ, megint csak a törzsek száma szerint, és elképzelhetjük, hogy ez valóban micsoda emlékeztető jelek voltak a későbbiekben. Nem ír ugyan róluk már a Biblia, de könnyű elképzelni, hogy évtizedek, évszázadok múlva, akár ha még megvoltak ezek a kövek, akkor az egykori honfoglalók leszármazottai tényleg hittel tekintettek rá, illetve hitet meríthettek belőle, hogy tessék, ezek a kövek, ugye normális esetben ez ott úszkálnának a halak körülöttük a Jordán mélyén, és most itt vannak, bizonyságot téve arról, hogy az Úr valóban csodát tett egykor, szétválasztotta a Jordán vizét, és száraz lábbal tudtak átkelni rajta a honfoglaló izraeliták, hasonlóképpen, mint ahogy az történt a Vörös-tengernél. Jó, tehát itt is azt látjuk, hogy emlékjel, mint egy emlékoszlop, amely lelki útjelző gyanánt működik. Aztán további példákat is sorolnék még, de most már olyanokat, ahol nem ilyen fizikai emlékjelekről olvasunk a Bibliában, hanem mintha csak azt mondaná a Szentírás, hogy ezeket az emlékoszlopokat az ember a saját lelkében, a saját elméjében is fölállíthatja, nem szükséges azokat ott kívül látni maga előtt, hanem mondom, gondolhat rájuk, tehát a lelkében is ott lehetnek ezek az emlékjelek. Például az ünnepek és a ceremoniális, úgynevezett ceremoniális törvények az Ószövetségben, ugye ezeknél is arról olvasunk, hogy amikor eljött egy ünnepnek az ideje, akkor ezt mindenki számon tartotta, és mindenkinek ott volt a lelkében, hogy ilyenkor miről kell megemlékezni, mire emlékeztet ez az ilyen vagy olyan ószövetségi ünnep. Például a Páska bárány ünnepén, ugye zsidók visszaemlékeztek arra, hogyan hozta ki őket Isten a rabságból, az egyiptomi rabságból, de megemlékeztek ugye a Páska bárány az eljövendő megváltó ígéretéről is, ugye, akire a Páska bárány mutatott. Vagy éppen a küldzengés ünnepét, hogy példaként említsük, vagy a nagy engesztelési napot. Mikor eljött ez az ünnep, akkor viszont arról emlékeztek meg, hogy milyen szövetséget kötöttek Istennel, és hogy közeledik, ugye a küldzengés ünnepe erre hívta fel a figyelmet, erre serkentette fel az izraelitákat, és hogy közeledik az ítélet, ugye a nagy engesztelési nap ezt előképezte többek között, hogy az elszámolás, illetve a bűn elrendezéséről is gondolkodjanak. És sorolhatnánk, mondom, hosszan-hosszan, talán két igehelyet hadd idézzek fel itt is röviden Mózes 5. könyvéből, hogy mennyi mindenre kellett emlékeznünk, illetve bátorította Isten az egykori hívőket, hogy emlékezzenek. Mózes 5. könyve, 7. fejezetéből olvasok két verset, a 17. verstől, tehát, ha azt mondod a te szívedben, többen vannak-e népek, mint én, miképpen űzhetném ki őket, ne félj tőlük. És figyeljük meg, hogy folytatja. Emlékezzél csak meg azokról, amiket cselekedett az Úr a te Istened a fáraóval és mind az egyiptombeliekkel. A nagy kísértésekről, amelyeket láttak a te szemeid, és a jelekről és a csodákról, ja megint jelek és csodák, az erős kézről és a kinyújtott karról, amellyel kihozott téged az Úr a te Istened. Így cselekszik az Úr a te Istened minden néppel, amelytől te félsz. Tehát mit mond itt? Megint csak ugye a megemlékezés a jelekről, hogy amikor nehéz helyzetbe kerül Izrael népe, vagy vonatkoztassuk bátran magunkra, amikor nehéz helyzetbe kerülünk, emlékezzünk csak meg arról, hogy Isten már hasonlóan nehéz helyzetekből kihozott bennünket. Hasonlóan emberileg kilátástalan helyzetből. Legyőzte az egykori ellenséget, és ma is megsegít az ellenséggel szemben. És még egy igehelyet hadd olvassak, bizonyos szempontból ennek az ellentétére való emlékeztetésről ír, ugyancsak Mózes 5. könyve, a 24. fejezetben, itt is a 17. verstől olvasom, a jövevénynek és az árvának igazságát el ne csavard, és az özvegynek ruháját ne vedd zálogba, hanem emlékezzél vissza, ugye megint a visszaemlékezés, hogy szolga voltál Egyiptomban, és megváltott téged az Úr a te Istened, azért parancsolom én neked, hogy így cselekedjél, és sorolja hosszan, mikor learatod aratnivalódat a te meződön, és kévét felejtesz a mezőn, ne tér vissza annak felvételére. A jövevényé, az árvájé és az özvegyé legyen az, hogy megáldjon téged az Úr a te Istened kezeidnek minden munkájában. Ha olajfát termését lerázod, ne szedd le, ami még utánad marad, a jövevényé, árvájé és özvegyé legyen az. Nem is olvasnám tovább, tehát az a lényeg, hogy ahogy a félelem ellen az emlékoszlopok, ugye a lélekben felelevenítendő emlékjelek által történő bátorságmerítés, reménységmerítés, tárja az Isten a hívő emberek elé, ugyanúgy az irgalom terén is. Hogyha olyat látsz, aki viszont te rád szorul, akkor viszont arról emlékezzél meg, hogy voltál te is sanyarú helyzetben, és milyen jól esett neked az, hogy akkor megsegítettek, hogy akkor valami külső segítséget, felülről jövő segítséget kaptál. Így, ha neked áll hatalmadban segíteni, te is segíts a másikon, a rászorulón. Tehát így tanít minket a Biblia ezekkel a úgynevezett emlékjelek, emlékeztető oszlopok, útjelző oszlopok felállításával a megemlékezésről. De haladjunk tovább. Egész pontosan mit akar Isten nálunk ezzel elérni? Mi a célja ezekkel az emlékeztető jelekkel, emlékeztető oszlopokkal? Péter apostol második leveléből olvasom a 3. fejezet 1. versét. Következőképpen hangzik. Az ige versnek is a 2. felére figyelve inkább, a tiszta gondolkozástokat emlékeztetés által serkengetem, írja az apostol tehát, és ugyancsak ide tekinthetünk ebben a levélben az első rész 13. versére, ahol pontosan ezt mondja megint csak az apostol, méltónak vélem pedig, amíg ebben a sátorban vagyok, hogy emlékeztetés által ébresztgesselek titeket. Mi tehát a célja ezeknek? Ezeknek az emlékoszlopoknak, ezeknek az útjelző tábláknak, útjelző oszlopoknak? Emlékeztessen bennünket. Visszatekintésre késztessen. Átgondolni az egykori tapasztalatokat, az egykori bizonyságokat, felidézni ezeket egyáltalán. Újra és újra értelmezni. Újra és újra áttekinteni ezek segítségével az életünknek a vonulatát. Látni, hogy merre halad az életünk. Ugye, innét indultam, most itt vagyok, jó-e az irány, jó irányba haladok-e, jó felé megy-e az életem. Hogy is mondják a történészek? Van a történészeknek egy nagyon tanulságos, ilyen jelszószerű mondatuk, aki nem ismeri a múltat, nem sejtheti a jövőt. Hát pontosan így van ez az egyes embernél is, nem csak ilyen nagy történelmi méretekben. Az az ember, aki nem ismeri, nem tartja számon a saját múltját, az nem sejtheti azt se, hogy hova fog az élete kiukadni. Tehát célunk az felismerni, tisztán látni az életünknek a vonulatát, a lelkületünk, a jellemünk változását, a tendenciáit, és ilyen módon Isten munkáját azonosítani az életünkben. Úgy gondolom, kedves gyülekezet, hogy különösen aktuális ez a felhívás, különösen időszerű ma nekünk ez a felhívás. Mert bizony mi is nagy megpróbáltatások, nagy nehézségek közepette élünk most, akár csak az egykori Izrael. Ugye minket is személyes kísértések, személyes terhek nyomasztanak, ugyanakkor közösségi szinten is különböző terheket hordoz, cipel a közösség. Számunkra is el kell tehát mind a vígasztalás, mind a tanácsolás, amit Jeremiás próféta könyvéből olvastunk. Ugye ebben a helyzetben meghatározó a személyes hit, meghatározó az Istennel való személyes kapcsolat, és ezt kell nekünk ébren tartanunk. Ezt kell nekünk azáltal állandóan, elevenen és ébren tartanunk, hogy többek között megemlékezünk az Isten egykori tetteiről, megemlékezünk azokról a bizonyságokról, amelyeket szereztünk az Istennel. És ezek tudnak megerősíteni bennünket a mostani kísértésekkel, a mostani kísértéseinkkel, a mostani megpróbáltatásainkkal szemben. Feltenném tehát a kérdést, vannak-e nekünk ilyen útjelző oszlopaink? Felállítottuk-e a saját életünkben ezeket a saját útjelző oszlopainkat? Mik lehetnek például ilyen útjelző oszlopok? Ja, hát nyilvánvalóan mindannyiunk életében vannak ilyen történtek, ilyen bizonyságok, olyan események, amelyekre méltán és örömmel tekintünk vissza, hiszen ha nem lettek volna ilyenek, Istennel szerzett ilyen tapasztalataink, akkor most nem is ülnénk itt, hiszen nem is tudnánk az Istenről. Mik lehetnek tehát? Ilyen lehet például a megtérésünk. Ugye emlékezzünk csak vissza, amikor megismertük Istent, megismertük a Biblia hívó szavát, hogy úgy éreztük, hogy annyi csoda történik abban az időben az életünkben. Ugye ez lehetne például egy nagyon fontos emlékoszlop. Vagy például, amikor Isten megszabadított minket valamilyen olyan problémából, aminek emberileg nem láttuk a végét, nem láttuk, hogy lenne itt megoldás, betegség, vagy akármi, lehetne hosszan sorolni. Bizonyára ilyen tapasztalatunk, ilyen bizonyságunk is van mindannyiunknak. Vagy például, hogy megértettünk valamit. Megértettünk, megvilágosodott egy olyan dolog, ami azelőtt olyan nyomasztó lakhatott, amit nem láttunk át. Hát ez is például lehet egy olyan emlékoszlop, amit méltán tűzünk le az életünk országútján, és méltán tekintünk vissza rá. Ugye? Mert ezek az emlékoszlopok valóban mérföldkövek az életünknek az országútján, valóban kijelölik az útunknak a vonulatát. De sorolhatnánk tovább is, hogy mi minden lehet még, persze nem próbálom meg felsorolni, mert nem lehet mindenfajtát, csak példákat. Például valaki mondhatja, az élete társának a megtalálása is egy ilyen emlékoszlop lehetne, egy ilyen nagy bizonyság, egy útjelző. Vagy egy nagy próba, amiben mondjuk, ha nem is megszabadította, vagy eloszlatta azt a problémát az Isten, de erőt adott az elhordozására. Hát ez is ugyanolyan hitbeli győzelem, és ez is egy ugyanolyan útjelző és emlékoszlop kell, hogy legyen. Vagy akár megemlíthetném a személyes bizonyságomat is, ahogy például én ismerkedtem meg közelebbről a Bibliával, és azzal a Biblia magyarázattal, amit a közösség képvisel, mert az is én állítom, hogy csoda, noha nem olyan hangzatos, mint amiről például olvashatunk a Bibliában halottak feltámadásáról, vagy angyalok jelenéséről, de bizony én csodaként tartom számon. Az történt ugyanis akkor tájt, amikor én leszereltem a katonaságtól, és elkezdtem dolgozni a szakmámban, ott a Pakson, az atomerőműben. Hogy nem egy olyan irodába kerültem, ahol a szomszéd asztalnál az egyetlen testvérünk ült, abban a, még csak nem is, hogy Pakson, de lehet, hogy egész Tolna megyében is. És én pont akkor voltam ilyen, hogy is mondjam, csak ilyen elég nehéz helyzetben, nagyon foglalkoztattak bizonyos kérdések, és ez a testvérünk olyan szépen és türelmesen elmondta a Bibliának a válaszait, és mondom, ez talán kívülről nem olyan hangzatos, de hogyha így magamba végig gondolom, hogy mi a valószínűsége egy emberi ésszel számítgatva, mi ennek az esélye, hogy én pont akkor találkozok egy olyan emberrel, és pont ott, ugye egész Pakson, ugye 20 000 ember, vagy egész Tolna megye létszámát tekintve, hogy ennek emberileg mennyire kicsi a valószínűsége, hát bizony itt is azonosítanom kellett, hogy itt az Isten megmozdította értem a hatalmas jobbját, fölemelte és cselekedett személyesen értem. És mondom, mindannyiunknak kell legyenek nem egy, nem kettő ilyen bizonyságunk, amelyekre visszatekinthetünk, amelyekre, hadd mondjam még egyszer, útjelzőként tarthatjuk ezeket számon az életünkben. Mert bizony méltán tartjuk ezeket számon útjelzőként. Ezeken a pontokon az Isten nyilvánvalóan cselekedett értünk, személyesen mi értünk, személyesen én értem. Úgy kell tehát ezekre tekintenünk, mint életünk meghatározó fordulataira, mint hogy valóban azok is. Ezek segítségével, hadd mondjam még egyszer, láthatjuk életünket folyamatában, hogy folyik, hogy alakul, hogy változik az életünk, hogy valósul meg a személyes életünkben az Isten üdvterve, az, amit egyébként az egész történelemben is formál, hogy bontakozik ki a mi személyes életünkben. Akár egészen a gyermekkorunkig, a gyerekkorunkig vissza tudjuk vetíteni ezt, és azonosítani tudjuk Istennek az életünkbe történt kegyelmi beavatkozásait. Tehát arra a korunkra, az életünknek arra a korszakára is, amikor még nem is ismertük Istent, amikor még nem is tértünk meg, utólag azonosítani tudjuk, hogy bizony ott is az Isten cselekedett, bizony ott is az Isten avatkozott be a maga szelíd és tapintatos módján a mi életünkben. Mert hány ember van, gondoljuk csak meg, és hány ember járkál, akik nemhogy a gyermekkorukra nem emlékeznek vissza, de még a tegnapi napra se emlékeznek jóformán. Az életük napjai úgy peregnek olyan összefüggéstelenül, olyan céltalanul, az egyik napot szinte egy szakadék választja el a másiktól, nincs összefüggés, nem látják, hogy merre haladnak, nem emlékeznek meg semmiről, csak ahogy jönnek a napok egymás után, járják ezt a taposómalmot, nem látják se a kezdetét, se a végét. Micsoda kiváltság ez, mondom még egyszer, hogy mi utólag még ott is megláthatjuk hívő szemmel az Isten kezemunkáját abba az időben is az életünknek, amikor még nem is tudtunk az Istenről, vagy nem is akartunk róla tudni. Egy folyamatról van tehát szó, kedves gyülekezet. Ezekkel az emlékoszlopokkal, ezekkel a bizonyságokkal az életünk folyamatát láthatjuk. Nem úgy, mint ahogy egy rossz hivatal, ugye 4-5 kartoték adattal nyilván tud tartani egy emberi életet, ugye milyen adatokat szokott egy hivatal fölvenni egy emberről, születési helye, ideje, anyja neve, esetleg iskolái, és igazából már csak egy adat hiányzik, hogy teljes legyen a leltár, az, hogy elhalálozás éve itt és itt van eltemetve, és ezzel egy hivatalba le van fektetve, le van fedve egy emberi élet, de nem így nálunk, nem így a hívő embernél, kedves gyülekezet. Nem ilyen leltár, nem ilyen kartotékadat szerűen. Az életünk kilométerkövei, jelzőoszlopai, ezek a bizonyságok, ezeket valóban nekünk úgy kell felvigyáznunk, mint az életünknek a legnagyobb kincseit, mint azt, ami tulajdonképpen megadja az életünknek az értelmét, illetve megmutatja azt, hogy honnan jövünk, és hogy jó lesz a vége, hogyha hallgatunk, és ezek szerint a bizonyságok szerint haladunk, hogy jóba fog torkollani az életünk. Kicsit olyan ez ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor egy igazán összetartó család közösen időnként fellapozza a családi fényképalbumot, és visszagondol a közös élményekre, áttekinti azokat a régi fényképeket, és ezzel is erősíti a kapcsolatot a családon belül. Tehát hasonlóképpen kell nekünk visszatekintenünk ezekre az útjelző oszlopokra. Mint egy múzeumot kell nyitnunk ezekből a bizonyságokból, amelyeket időről időre nekünk át kell gondolnunk. Sőt, hadd adjak egy gyakorlati tanácsot is. Nem tudom, hogy valaki vezet-e naplót közületek. Nagyon jó dolog naplót vezetni. Tényleg mondhatom, hogy amikor az ember így menet közben megörökíti, leírja, csak tényleg egy pár sorban, ami fontos dolog történt vele egyik vagy másik napon, amit úgy érez, hogy igen, ez egy bizonyság, ezt jó leírni, és aztán évek múlva előveszi ezt a naplót és visszalapoz. Hát tényleg bátran mondom és bátorításul mondom, hogy olyan nagy bizonyság ez és olyan élmény ezeket visszaidézni, és úgy megerősíti az ember hitét, olyan dolgokat felidézni, amit talán magamtól már el is felejtettem volna. Bátorítok tehát, hogy mindenki vezessen egy ilyen kis naplót, amiben tényleg mindent bele lehet írnia, akár egy ige megértését, akár egy fontos eseményt, és aztán utólag visszalapozni, visszaolvasni ezeket. De figyeljük meg, hogy maga a Biblia is hogy tanúskodik erről, hogy igen, szükséges ezeknek az emlékeztető oszlopoknak a felállítása, és az ezekre való időről időre történő visszatekintés. Csak néhány igét hadd olvassak fel, például a 71. Zsoltárból, a 16. verstől a 18. Így ír a Zsoltáros. Az Úristennek nagy tetteivel járok, csak a te igazságaidról emlékezem. Ó Isten, gyermekségemtől tanítottál engem, és mind mostanig hirdetem a te csoda dolgaidat. Vénségemig és megőszülésemig se hagyja el engem, ó Isten, hogy hirdessem a te karodat a nemzetségnek, és minden következendőnek a te nagy tetteidet. Ugye figyeljük meg, pontosan ez köszön itt is vissza, gyermekségemtől megőszülésemig az Úristen nagy tetteivel járok, azokról emlékezem, és ezért tudom hirdetni, ebből merítek erőt a még előttem levő próbákhoz, és ebből kapok indíttatást arra, hogy ezt megosszam másokkal is. Lapozzunk egy kicsit tovább, és nézzük a 103. Zsoltár második versét, ami ugyanerre hív fel bennünket. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Ugye megint csak a megemlékezés, hogy el ne feledkezzen az ember, emlékeztesse magát időről időre az Isten jó téteményeire. Lapozzunk megint tovább egy kicsit a 119. Zsoltár 24. verséhez. Ezt olvashatjuk itt. A te bizonyságaid az én gyönyörűségem és az én tanácsadóim. Ja, megint csak a bizonyságok, az egykori, az Istennel szerzett szép tapasztalatok, bátorító tapasztalatok, azok most, mint tanácsadóul szolgálnak, ezek bátorítanak, ezek adnak tanácsot, mindazokra nézve, amik még előttem vannak. És még egyet hadd olvassak fel, még egy igét, Ézsaiás könyve 63. fejezetéből, mégpedig a 7. verset. Tehát Ézsaiás 63:7. Az Úrnak kegyelmességeiről emlékezem, az Úr dicséreteiről mindaszerint, amit az Úr velünk cselekedett, az Izrael házához való sok jóságáról, amelyet velük cselekedett irgalma és kegyelmének sokasága szerint. Figyeljük meg, itt is ugyanaz köszön vissza, az Úr jóságáról való emlékezés, és mindazokról a kegyelmes cselekedetekről, amit a múltban az Úr megcselekedett. Kedves gyülekezet, nagyon becsüljük hát meg ezeket az emlékeinket, ezeket az Istennel szerzett tapasztalatokat, bizonyságokat, és ha eddig nem tettük volna meg, akkor most állítsuk fel ezeket az útjelző oszlopokat, ezeket az emlékeztető oszlopokat, amelyekre visszatekinthetünk. Mindig nagy szükség van ezekre, ahogy ugye megállapítottuk már az igeszakasz elején, de most olyan zűrzavaros világot élünk, annyi megpróbáltatás között kell keresztül mennünk, mondom, akár a világ, teljes nagyvilág zűrzavarosságát tekintve, akár a személyes életünk problémáit tekintve, hogy különösen nagy szükségünk van ezekre az útjelző oszlopokra, ezekre a visszaemlékezésekre. Kísértések szökhetnek szárba még a legerősebb hitűekben is, hogy amelyek megingatják őket, hogy biztos, hogy itt van a helyem, biztos, hogy jó döntés volt, amikor annak idején keresztény lettem, amikor az Isten szolgálatába ajánlottam az életemet. Mondom, olyan kísértések ezek, amelyek még a legerősebbeket is elbizonytalaníthatják. Mindannyiunknak szól tehát az alapigénk felhívása, vigyázzunk az útra. Ugye, így szólt a Jeremiás próféta, vigyázz az útra, vigyázzunk az útra, nehogy a kísértések nyomán mi ne találjunk vissza a magunk városába. Vigyázzunk az útra, hogy Sátán soha se tudja bennünk elhalványítani azt, hogy Isten igenis személyesen hívott el bennünket, személyes küldetést bízott ránk az ő művében, hogy nekünk munkánk, feladatunk van itt ebben a világban, amit, hogyha nem végzünk el, akkor Isten ugyan talál majd valaki mást, aki elvégzi, de az már nem olyan jó. Az már nem az Isten elsődleges terve. Az Isten elsődleges terve az, hogy mi végezzük el azt a munkát, amit mi ránk személyesen szabott, és hogy mi magunk is megmeneküljünk az eljövendő haragtól, hogy mi magunk is megállhassunk majd az ítéletben, és ott lehessünk az Isten országában. Figyeljük meg azt is, hogy igen hangsúlyos ez a felhívás, vigyázz az útra, ugye vigyázz. Mit jelent ez, hogy vigyázni? Rendszeres erőfeszítés jelent. Ugye az ember, aki vigyáz, az figyel, az rendszeresen ébren tartja magában ezt a gondolatot, ébren tartja magában ezt a, így mondtuk, ugye lelki jellegű tájékozódást, rendszeresen visszatekint ezekre az útjelző oszlopokra, ezekre az emlékjelekre, rendszeresen végig gondolja az Istennel szerzett tapasztalatait, mint egy szüntelen karban tartja, fényesen tartja ezeket az útjelző oszlopokat. Kedves gyülekezet, ki rendelje tehát ki ezeket az útjelzőket a saját élete ösvényén, állítsa fel ezeket a jelzőtáblákat, és tudatosítsa magában ezek által is, hogy nem a közösség, nem az emberi ész, nem az emberi képesség tart meg, hanem Isten az, aki megtart. Hajlamosak vagyunk ugyanis ezt elfelejteni, talán meglepő, de mégis ugye emberek vagyunk, és bizony ott van ez a kísértés. Hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy Isten létezik, hogy az Isten, még ha láthatatlan is, még ha gyakran nem közvetlen, vagy csak nagyon finoman nyilatkozik is meg, de bizony határozottan és képes, határozottan, letagadhatatlanul jelen van, és képes bennünket megtartani. A jelen problémáinkban, a jelen nehézségeinkben ugyanúgy segít, mint ahogy segített egykor, mint amikor ezeket a bizonyságokat szereztük vele. Ezek a bizonyságok, Istennek ezek a bizonyságai, amelyekről tehát az útjelző táblák, a bizonyságokra való visszaemlékezés révén meríthetünk erőt, ugyanolyan megalapozottak, ugyanúgy bátorítanak bennünket előre tekinteni. Arra nézve ugyanúgy reménységet meríthetünk belőlük, hogy a jövőben is az Isten nem fog minket elhagyni. Alapigénynek a kifejezését, szavát használva, hogy az Isten visszahoz bennünket a mostani fogságunkból is, ahogy egyébként ugye ott olvastuk Jeremiásnál, megígérte az egykori izraelitáknak, hogy most ugyan el kell menniük a fogságba, de visszahozza őket, vissza fognak térni az ő városukba. Bennünket is visszahoz, megszabadít a kísértéseinkből, megszabadít a megpróbáltatásainkból. Kedves gyülekezet, én azzal zárnám ezt a rövid néhány igei gondolatot, hogy Isten számon tartja a bizonyságokat. Meglepő lehet talán, de Isten, ugye nem ő neki van szüksége miránk, ő mégis számon tartja ezeket a közös tapasztalatokat. Mi magunk is tartsuk számon. Mi magunk, akiknek szükségünk van rájuk, ne legyünk restek lelkileg, tartsuk ezeket számon, és legyünk arra készek, mert az Isten kész arra, hogy újból és újból megsegítsen, legyünk mi is arra készek lelkünkben szüntelenül, hogy ezt elfogadjuk, és a szívünk megnehezedése ne legyen annak akadálya, hogy amik éppen egykor megsegített bennünket a múltban, hogy elhiggyük, hogy ugyanúgy meg fog segíteni a jövőben is. Kedves gyülekezet, állítsuk fel tehát ezeket az útjelző oszlopokat, hogy el ne tévedjünk, és hogy az Isten vezetni tudjon ezáltal, és hogy megérkezzünk majd az út végén valóban a mi városunkba, ugye a mennyei Jeruzsálembe. Amen.